Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Úrunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes második könyvének 20. fejezetéből, az első verstől kezdve a következőképpen hangzik. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatti vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntettem az atyák bűnéért a fiakat is, három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják a parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz és végezz mindenféle munkát, de a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Ezért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen, ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgálóját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, hát akkor most ezt is megtanultuk, hogy a 10 parancsolat az 2 Mózes 20. Ez, amit a hittanórán szoktunk tanítani, de akkor most az egész gyülekezet számára is nyilvánvalóvá válik, és akkor ezt meg lehet jegyezni, hogy hol van a Bibliában a 10 parancsolat, 2 Mózes 20, vagy 5 Mózes 25 az a másik igehely, mert kétszer van benne, az egy kicsit másképpen van. Szóval nagyon ritka az, amikor egy egész 10 parancsolat gyűjtemény kerül elénk igehirdetési alapigeként, olyan szokott lenni, hogy egy-egy ige kiragadásra kerül, arról kell prédikálni, olyan szokott lenni, hát konfi emlékeztek, amikor tavaly, hát mennyi ideig gyúrtuk a 10 parancsolatot, és minden egyes tételéről beszélgettünk talán a felnőtt konfirmáción is így volt, hogy ez egy olyan fontos téma, amiről órákat, alkalmakat lehet beszélni minden egyes parancsolatáról, de egy-egy vers szokott általában előfordulni, ilyen nem nagyon szokott lenni, hogy az egész 10 parancsolat úgy, ahogy van, egyben mind a 10 előzménnyel, utózmánnyal, mindennel együtt, ez így kerüljön elénk igehirdetési alapigeként. Úgyhogy azt egy dolgot biztos nem fogunk tenni. Azt, hogy tételesen végignézzük, hogy akkor ez a parancsolat mit jelent, az mit jelent. Szívből ajánlom Luther Márton kis kátéját, akinek az már túl rövid lenne, az kezdheti a nagy kátét, akinek még az is kevés lenne, annak majd ajánlok még szakirodalmat. Tehát lehet ezt gyűrni szépen tételenként, de azt javaslom, hogy inkább most próbáljunk meg egyben ránézni a 10 parancsolatra, mint olyanra. Ahogyan így elétünk van, amit nekünk mondani akar, amivel szembesít bennünket. Hadd kezdjem azzal, hogy a 10 parancsolat az egy olyan, aminek a fele sem igaz, legalábbis ami azt az elnevezését illeti. Mert hát az, hogy 10 az biztos, bár az annyira biztos, de az biztosabb, mint az, hogy parancsolat. Mert ez, hogy parancsolat, ezt a szót a héber az Ószövetségben nagyon határozottan használja, de itt ennél a szövegnél szóba se kerül, hogy parancsolat. Tehát ezt utólag tették, vagy utólag mondták azt, hogy ez a 10 parancsolat. Egyébként egy olyan szót használnak rá, amit talán úgy lehetne jobban fordítani, hogy a 10 ige, a 10 mondás, a 10 beszéd. Ezt a dávár héber szót használják egyébként a tíz parancsolat megjelölésére. Tehát jelent valamit, hogy nem parancsolat ez, hanem inkább valamiféle útmutatás, valami olyan, amiről azt mondja Isten, hogy tedd ezt is, élni fogsz. Nem parancsolat ez, hanem inkább lehetőség, hogy lehet ezt tenni. Ha nem teszed ezt, annak vannak következményei, de ha ezt teszed, akkor meg hosszú ideig élhetsz a Földön, ha ezt teszed, akkor jó életed lesz a Földön. Nagyon érdekes, hogy talán a parancsolat szónak az élét is elveszi az, hogy a tíz parancsolat, maradjunk ennél, hogy én így fogom most nevezni, mert így ismerjük ezt. A tíz parancsolat nem parancsolattal kezdődik. És ez egy borzasztóan fontos alapvetés, hogyha ránézünk erre az ige szakaszra, akkor azt láthatjuk, hogy egy másfajta alapvetéssel kezd, méghozzá az, hogy én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged a fogságból. Így indul a tíz parancsolat. Az akkoriak számára az, hogy ők Egyiptomból voltak, és az Úristen őket kiemelt és kihozta több száz évnyi fogság és rabszolga munka után, az egy olyan élmény volt az akkori zsidók számára, de egyébként a maiak számára is, ami semmi máshoz nem hasonlíthat. Ez egy katartikus élmény. Ez egy identitásképző, nemzeti összetartozás, vagy vallási összetartozás képző alap, hogy bennünket Isten megszabadított több száz évnyi kényszermunkából. Kimentett bennünket Egyiptomból. Ez az, amire azóta is emlékeznek, és ez az, ami az ő identitásuknak az alapja, hiszen ez már annak ellenére, hogy ennek már több ezer éve van, és a mai napig a zsidóság úgy emlegeti azt, hogy kihozta őket az Isten Egyiptomból, hogy ez mai napig könyvbe lábod a szemük, hogy ez megtörtént. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kevés népnek adatik meg az, hogy ilyen hosszan kitartson egy siker, az Istennek az áldása ilyen hosszú ideig kísérje őket, és ilyen fontos szerepet töltsön be az Isten szabadítása az ő életükben. Úgy gondolom, hogy talán ma ezt kevésbé értjük. És ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy mit jelent ez a szabadulás, ahhoz én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy tekintse át az életének a nagy szabadulásait. Hogy mi volt az, amikor úgy érezték a testvérek, úgy éreztétek, hogy benneteket az Isten kihozott valamilyen helyzetből, amikor megszabadultatok egy betegségből, amikor túléltetek valamit, amikor majdnem ott maradtatok. Éppen a héten egy kútfúróval beszélgettem, aki mesélte, hogy egyszer 30 éve pont így a vállára esett rá egy hatalmas cső, 10 centivel arrébb esett volna a kútfúrása közben, akkor ott marad, akkor nem élte túl. És azt mesélte, hogy hát ez a 10 centivel arrébb a vállára esett, hát azóta nem tud rendesen mozogni a kezével, hogy ez neki a megmenekülésének a napja volt, a csodájának a napja volt, pedig ennek már 40 éve. Hogy mi az, amikor én azt éltem meg a saját életemben, hogy beteg voltam, de kiszabadultam, fogságban voltam, de megszabadultam. Akár olyat is el lehet képzelni, hogy mi az, amikor nem tudtak nekem megbocsátani valami miatt, és aztán egyszer csak megbocsátottak, és szabad lettem. Hát amikor nekem megbocsátanak, az egy felszabadító érzés, hogy végre lezárult valami, végre tiszta lappal indulhatok, tiszta lappal mehetek tovább. Hát ezek szabadulások, ezek kiszabadulások. De ott vannak a nagy szabadulások is, persze, amikor majdnem ott maradtam, majdnem, nem tudom, összeütköztem, majdnem elgázoltak, majdnem, hogy az Úristen mennyi alkalommal szabadít ki bennünket valahonnan. Nos, erről az élményről és erről a megélésről ír az első vers. Az első vers semmit sem parancsol, semmit sem tilt. Ez nem mondja, hogy ne csináld ezt, meg ne csináld azt. Az első vers az belehelyez bennünket abba, hogy gondolj csak vissza arra, hogy veled mit csinált az Úr eddig. Hogy gondolj csak arra, hogy mennyi helyről kísért téged ki, mennyi helyről vezetett téged ki. Az első mondat erre kér, hogy emlékezzünk, hogyan áldott a nagy próbáinkban. Az Egyiptomból való szabadulás nyugodtan mindenki fordítsa a saját szabadulására, amikor innen-onnan kiszabadultunk. Hát innen indulnak ki a dolgok. Hogy tulajdonképpen az, hogy mit csinálok és mit nem, az, hogy mit teszek meg és mit nem, annál egy fokkal lényegesebb az, hogy kihez tartozom. Mert hogyha nem tartozom senkihez és megteszek ezt és azt nem akarom megtenni, akkor ott nincsen szabadulás. De ha nekem van egy Istenem, És ezt meg ezt elkövetem, amit nem akarok, onnantól aztán lesz majd kiút. Onnantól lesz szabadulási lehetőség. Onnan lesz bocsánat. Az ember olyan sokáig tud ebből az örömből élni, hogy igen, engem kiszabadított az Isten, igen, engem kihozott valahonnan. És utána, miután az ember túl van ezen az alapélményen, törvényszerűen jön a folytatásra vonatkozó kérdés, hogy na jó, hát hogyan tovább? Hogyan tudok úgy élni, hogy ez az öröm, ez az életemben látható legyen? Hogyan tudok úgy élni, hogy ez az Istenhez való tartozásnak az öröme, ez látszódjon rajtam? Még egy kicsit tovább menve, hogyan tudok úgy élni, hogy az az ember lehessek, akivé az Isten engem teremtett, és nem az, aki egy félresiklott életű, nem az, akinek a döntései miatt állandóan szenved, valaki, meg ő maga is, ne céltévesztett ember legyünk. Hogyan tudunk így élni? Az biztos, hogy az életnek vannak játékszabályai, és még ami ennél is biztosabb az, hogy ezeket a játékszabályokat nem mi alkotjuk. Hát ezeket kapjuk. És ezen törtem a fejemet, hogy vajon miért éljük meg a 10 parancsolatnak a válságát ma? Mi az, ami miatt ez nem tud a világban alapvetés lenni? Hogyha egy nagyszülőtől kapott nyakláncát, nekem is vannak olyan kincseim, amit innen-onnan kapok, ilyen fontos számomra, akkor hogy nem tud egy Istentől kapott mondat többet jelenteni minden földi kincsnél számomra? Úgy látom, hogyha valaki rájön arra, hogy az Istentől kap valamit, akkor a számára fölbecsülhetetlenül fontos lesz. Lehet ez egy mondat, lehet az egy bibliai igehely, lehet egy élmény, egy megélés, egy átélés. Vagy itt van például a tanítványoknak az esete. Hát ez egy csodálatos történet az Új Szövetségben, amikor Jézus az utolsó mondataként azt mondja a tanítványainak, hogy menjetek és tegyetek tanítványa minden népet. Szoktuk mondani minden keresztelőkor, most éppen nincsen keresztelő, ezt kellett volna hirdetnem, hogy most nem lesz keresztelő, mert azt nem hirdetjük már, hogy van, mert az már alap, hogy van. Hogy minden keresztelőkor elmondjuk ezt, tegyetek tanítványá minden népet, és a tanítványok, amikor ezt hallják, hát gondoljanak bele, gondoljatok bele, mit gondolnak a tanítványok? Gondolkodjunk kicsit ezen, hogy bárki azt hallaná, hogy micsoda, tegyek tanítványá minden népet, tehát ez lehetetlen. Mi? Hogyan? Mi itt 12-en és 11-en már Júdás kihullott a csapatból. Mi tegyünk tanítványá minden népet? Hát ez lehetetlen, hát el se kezdem. Ha én azt mondanám a gyülekezetnek, hogy testvérek, jövőre csináljuk meg, legyen az a célunk, mindenki hozzon egy embert a gyülekezetbe. Nem tizet, nem kell az egész világot tanítványítani, egyet, nem hármat, nem kell, egyet. Ha megcsináljuk, jövőre dupla ennyien leszünk itt. Hát lehet, hogy a testvérek azt mondják, ez lehetetlen, hogyan hozzunk még egy embert magunkkal. Egyszer majd próbáljuk ki egyébként, hát jövőre lehet, hogy ez lesz a programunk. Na de hogyha Jézus mondja ezt, hát az mindent megváltoztat. Hogyha Jézus mondja azt, hogy hozzál ide még egy embert. Hogyha Jézus mondja, hogy menjél, tegyetek tanítványán minden népet, akkor az ember kikapcsolja a realitás érzéket, akkor nem gondolkodik azon, hogy hogyan? Hogyan hozzak még egy ember? Hogyan mondjam én a másik embernek, hogy jöjjön el velem templomba? Vagy a tanítványok nem gondolkodnak azon, hogy hogyan tegyek én tanítványán minden népet? Talán nem is, ennyi is volt számukra ez a gondolat, mert felülírt az, hogy Jézus mondta, hogy nekem ezt Jézus mondja, és ilyen a 10 parancsolat is, hogy ezt az Isten adja nekünk, hát a minimumnak az kellene, hogy legyen, hogy ez mindennél fontosabb, ez egy kincs, ez egy útmutatás, mert Isten mondja nekünk, mert kapjuk, mert ez az életnek az alapszabálya. És akkor nem gondolkodunk rajta, akkor kikapcsoljuk azt, tehát egyébként ott indulnak az igazi dolgok, amikor kikapcsolom a realitás érzékelésemet, és azt mondom, nem gondolkodom azon, hogy most megbocsátásnak semmi realitása nincsen, soha. Hát az Ószövetségben a szemed szemért, fogad fogért, az a logikus, hogy engem megütnek, visszaütök. A megbocsátás kikapcsolja a realitás érzékelést. Azt mondja, hogy én akkor is megbocsátok, hogyha te engem nem szeretsz. Én akkor is megbocsátok neked, ez a legdurvább, amikor te nem kérsz bocsánatot, és te nem akarod, hogy én megbocsássak neked, ez a legdurvább. Hogy én akkor sem haragszom rád, ha te azt akarod, hogy én haragudjak rád. Ez a keresztény élet csúcsa. Tehát amikor ezeket az igéket, a 10 parancsolatot, Jézus szavait, küldő parancsolatát kapjuk, akkor ez valahogy mindennél fontosabb kellene, hogy legyen számunkra, hiszen Isten szavának ereje van. A 10 parancsolatnak ereje van, és nem azért, mert azt mondja, hogy ne csináld ezt, meg amaz, meg azt, hanem azért, mert az Isten adja nekünk, hogy ez segítsen bennünket az úton haladni előre. Az úton való előrehaladás miatt érdekes ez a történet, és ez az ige. Hiszen, hogyha valaki nem indul el, hogyha valaki csak tétlenül áldogál, akkor neki igazából nincsen szükség útjelző táblákra. Azoknak fontos ez, aki elindul, aki vállalja azt, hogy az úton sérülés ér bennünket. Az úton tudunk rossz irányba is menni, ilyen is van. Hogy eltévesztünk egy útkereszteződést, olyan irányba megyünk, amifelé nem kellene elmenni. És igazából ez az igazán fontos. Fontos persze a megállás, meg az értékelés, de legalább ilyen fontos az, hogy az életben hogyan tudjuk használni a 10 parancsolatot. A 10 parancsolat az azoknak az embereknek szól, akik úton vannak, akik mennek, és döntéseket kell bizonyos helyzetekben hozniuk. Azoknak szól, nekünk szól. Éppen a héten kezembe került egy Ottlik Géza kötet, hát nem sokat írt az Ottlik Géza, de 5 kötet az egész életműve, de van egy nagyon-nagyon érdekes, olyan érdekes történetet olvastam Ottlik Gézától, egy mese tulajdonképpen, az azt hiszem, hogy utolsó mese. És az utolsó mese arról szól, hogy a királynő befalazva félig halottan éli az életét, és akkor odajön a királyfi, legyőzi a 7 fejű sárkányt, levágja mind a 7 fejét, kiszabadítja a királynőt, megcsókolja, fölébrednek, összeházasodnak, lakodalom, mi egymás, élnek boldogan, és akkor kérdezi a vőlegény, a királyfi, hogy hát most mit csinálunk? Most boldogok vagyunk. Ja, jó, rendben. Telnek a napok, hát most mit csinálunk? Most boldogok vagyunk. Na, jó, rendben. Telnek a napok, és megszólal ez a királyfő, hogy van egy ötletem, befalazlak, elaltatlak megint, hogy újra legyen kit legyőznöm, legyen kit felébresztenem, legyen mit felépítenem. És azt mondja a királynő, jó, csináljuk. Befalazza, elaltatja, sárkányfejét próbálja visszailleszteni, hogy újra csinálja. Rájönnek, hogy hát az úton levésben, abban, hogy nem a megérkezésben van a lényeg, hanem az úton levésben, hogy mennek előre, és csinálják is, hát akkor ugyanazt még egyszer megcsinálják. Nem mondom el, mi a mesének a vége, az mindenki otthon nézzen meg. Ottlik Géza, utolsó mese. Az a címe. Hát a 10 parancsolatnak úgy látom, hogy ez a lényege, hogy én megyek az úton előre, és közben segít nekem az, hogy bizonyos helyzetekben mit tegyek, és mit mondjak. Mert nagyon jó az indulás, hogyha határozott, nagyon jó a nekilendülés. Hú, hát én most aztán olyan tanítvány leszek, nekiindulok, járok templomba, járok gyülekezetbe, hiszek az Istenben, imádkozom. Ez nagyon fontosak ezek a nekiindulások. De mit tegyek a kísértések közben? Milyen az, amikor vágyom valamire, ami nem az enyém? Milyen az, amikor olyan vágyaim vannak, amik nem validak, vagy nem érvényesek? Mi az, amikor valami kísértésben vagyok? Mi az, amikor pihenni akarom, amikor megbecsülni akarok valakit, vagy hogy engem megbecsüljenek? Milyen az, amikor szeretni akarok, amikor tisztának akarok maradni? Hát ilyenkor jön a 10 parancsolat. Ilyenkor jön, ezekben a helyzetekben. A 10 parancsolat segít, hogy emberré váljunk. Hogy emberré váljunk az úton. És ebben, kedves testvérek, talán nem is a lényeg. Nagyon nehezen viseli a 21. századi fülünk azt, hogy valamit ne csináljunk. Az én gyerekeim is mindig vigyázni kell, hogy hogyan fogalmazok, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt. Tudom, hogy már nem szabad így fogalmazni. Nagyszülői kihívás persze, hogy hogyan lehet pozitívan megfogalmazni, hogy mit csináljon. De nehezen viseljük azt, hogy ne. És a 10 parancsolat az ez, ne. Ne csináld ezt, ne csináld azt. Persze nem a muszáj, vagy a kell, és a ne a fontos, hanem a lehetőség, hogy ha ezt megteszed, akkor élni fogsz. Ha ezt megteszed, hogyha komolyan veszed, akkor tiszta lesz a lelkiismereted. Nem muszáj megtenni. Ha megteszed, akkor életed lesz. És ebben van a lehetőség. Mert különben az ember, ha nem más törvényét fogadja el, nem az Isten törvényét fogadja el, akkor ilyen kisbetűs Istenné teszi magát. Magának szabja a törvényeket. És hogy nem, azt látjuk, hogy a önmagunk által szabott törvények mindig a másik embert teszik hibássá. Hogy nem az önmagunk által szabott törvények mindig magunkat mentenek fel. Mindig hozzánk igazodnak. Hát ember legyen a talpán, aki egy ilyen világban, ahol az embernek saját törvénye van, a közös nevezőt megtalálja. Milyen nehéz ez. Viszont ahol van közös nevezőnk, ahol számíthatok arra, hogy te is ugyanúgy fogsz egy kérdéshez, vagy egy kísértésben megállni, ahogy én megállok, neked is azt jelenti az Isten, amit nekem jelent, egy ilyen világban azért jobbá lehet tenni egy kicsit az életet. Egy ilyen világban, ahol a 10 parancsolat valódi közös nevező lehet a tanítványok számára, ott azért az egy jó világ, és ott azért békesség lehet. Kedves testvéreim, Isten adja, hogy ez lehessen mindegyikünk számára a közös alap. Hogy adjon erőt arra, hogy amikor megállok, és rátekintek erről tükörre, akkor rosszul kell magamat érezni, akkor éreznem magam rosszul, és fogadjam el az Istennek a bocsánatát. De ha meg dönteni kell, akkor meg legyen ott előttem, hogy dönthetek úgy is, hogy a 10 parancsolatot elolvasom. És dönthetek úgy is az életemben, hogy megkeresem, hogy mit mond az Isten. Mit mond Jézus? Mi az a drága ige, ami számunkra mindennél fontosabb? Legyen a 10 parancsolat mindegyikünk számára talán mindennél fontosabb, ha mondhatom ezt így. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy nem hagysz bennünket útmutatás és iránymutatás nélkül az életünkben, hanem megszabod a döntéseink és útjaink irányát is. Köszönjük, Urunk, hogy itt állhat most előttünk a 10 parancsolat az egyes tételeivel, de itt állhat Jézus nagy parancsolata is, amelyben egymás szeretetére és a te szeretetedre vezet bennünket. Istenünk ad, hogy ez irányítsa a mi földi életünket, segítsen bennünket, amikor út elágazáshoz érkezünk, segítsen bennünket tisztának maradni, jónak maradni, és végül pedig, hogyha mégis elbuknánk valami miatt, akkor megláthassuk benne Jézus megbocsátó szeretetét is az úrvacsorában. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban.